Na hát, Takács Péter, a belügyminisztéri egészségügyekért felelős államtitkára egy konferencián az elmúlt napokban arról beszélt, hogy vége annak a gyakorlatnak, hogy a közegészségügy egyfajta ingyenes védőhálója lesz a magánegészségügynek, a magánbiztosítóknak helyt kell állniuk, esetleges szövődmények kezelésért ennek ellenértékét a NEAK ki fogja számlázni. Hát, hogy ez mit jelent, és hogy működik eddig a rendszer, és
mit jelent a fellépés a SUFNI magánszolgáltatók ellen?
Na, erre vagyunk kíváncsiak, és ezért feltárcsáztuk dr. Nagy Marcelt, a Magyar Orvosi Kamara titkárát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok és a hallgatóknak!
Kezdjük azzal, hogy felvázoljuk azt, hogy mi most a gyakorlat, tehát mire gondolhatott államtitkár úr, amikor ezeket a szavakat mondta?
Igen, ez mindig egy jó kérdés, hogy mire gondolt a költő, már irodalomból is nagyon szerettem annak idején. Hát őszintén szólva, ketté kéne ezt bontani egy picit. Tehát vannak ugye azok a magánszolgáltatók, akik kifejezetten ilyen kórház jellegű beavatkozásokat, tehát fekvőbetegellátást, műtéteket végeznek, ilyen beavatkozásokat nyújtanak. Hát nekik mindig is a működési engedélyük feltétele volt, hogy háttérkórházzal rendelkezzenek, hiszen minden műtétnél, azt tudjuk jól, hogy történhet olyan szövődmény, történhet olyan váratlan esemény, ami aztán később azt teszi, vagy például feltárnak egy hasi bármilyen, akár daganatos, akár bármilyen elváltozást, és találnak valamit, amit aztán később hirtelen meg kellene oldani. És ez ugye nem várhat, hiszen ez egy azonnali beavatkozás történik, és ilyenkor van egy háttérkórház mindig a közelben, ami ugye nyilván egy államilag finanszírozott, magasabb progresszivitási szintű kórház, tehát ezeket a súlyosabb problémákat meg tudja oldani. Tehát eddig is volt ilyen, és előfordult az is, hogy ki is számlázzák ilyenkor, amennyiben nekik a beavatkozás, vagy például egy vérzéses szövődmény alakul ki egy nappal, egy néhány nappal, miután hazaengedték a magánintézményből, tehát ezek eddig is léteztek ilyen szerződések, ki is számlázták, és ugye a fikás az a dologban, hogy amikor kiszámlázzák, akkor nem ám a NEAK finanszírozott összeget számlázzák ki, ami tudjuk, hogy töredékét fedezi ezeknek a műtéteknek, hanem akkor egy ilyen piaci árhoz közelítő összeget számláznak ki a magánszolgáltatók, tehát ez a nagy magánszolgáltatók, nagy műtétes profillal rendelkező szolgáltatóknál ez eddig is működött, és eddig is létezett, bár nem feltétlenül kötelezően történt meg. A kis szolgáltatóknál, hát ott általában ilyen kis beavatkozások történnek, tehát hogy nem ilyen nagy műtétekre kell gondolni, és akkor itt beszél félrekezelésről az egészségügyi államtitkár és egyebek. Hát ugye először is ez megint egy olyan dolog, amit egyesével, minden egyes esetet igazságügyi szakértőkkel kell vizsgálni ahhoz, hogy egy bíróság előtt kiderüljön, hogy ez itt tényleg félrekezelés volt, vagy egy olyan szövődmény, ami benne van a pakliban, és hát előfordulhat, hogy megtörténik. Na most azt meg így én elég károsnak tartom, hogy ezt így ráhúzza a magánszolgáltatókra, mint hogyha az állami ellátásban nem történne ilyen, tehát hogy ugyanazok az orvosok dolgoznak, mind a kettő, nincsen két egészségügy Magyarországon, csak financiális.
Hát meg azt az érzést keltve, hogy a magánegészségügy szakmányban gyártja a szövődményekkel járó, vagy műhibákkal járó eseteket, és ennek most már véget kell venni, és ki kell fizetni egy kicsit ilyen
érzést. Így van. Én annak valahol örülök, hogy meg is fogalmazta az államtitkár úr, hogy valamikor valahol kiadtak engedélyt magánszolgáltatóknak, és azóta senki nem nézett feléjük, hogy mit csinálnak. Hát ez tudtommal az egészségügyi államtitkárság alá tartozik ez a feladatkör. Tehát ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve most már tudja, ami a gyógyszerészeti központtá is alakult. Tehát ez a Mamut, ez erre szolgált, tehát ez lenne a dolga, hogy ellenőrizze ezeket a szolgáltatókat, hogy minden megfelelő-e, ugyanúgy megvannak-e a feltételek, a működési feltételek, mint korábban, amikor kiadták az engedélyt. Tehát, hogyha a hatósági ellenőrzést kevésnek tartja az államtitkár, akkor erősítse meg a hatósági vonalat.
Nekem kicsit furcsa ez az egész, de ez az én érzésem, mert ugye itt még van egy olyan is, hogy annak is véget akarnak vetni, hogy magánorvosok a házi orvosokon keresztül rendeljenek meg vizsgálatokat. Ez tényleg ennyire ördögtől való? Én abból indulok ki, hogyha én biztosított vagyok, akkor örüljön az állami egészségügy, hogy egy részét, mondjuk a főműtétet elvégeztetem a magánba, és ha szövődmény van, akkor neki csak ott kell az én biztosításom alapján helytállni. Tehát én nem látom azt, hogy ez fizetőséget ebben.
Hát ez leveszi a vállami rendszer
pontosan.
Válláról
a és terhet, akár a labor megrendelése is. Hát az, hogy én a fővizsgálatot és az ellátást a magámban végzem, és ő csinálta, nekem az a labor járna, meg a többi is.
És hogyha én ezt azt követően végzem el, hogy a háziorvosomnál kezdek, igen, akkor ez mit befolyásol, vagy ez mit számít?
Miért baj ez?
Utána én ezt saját zsebből...
Igen, ez az, amit senki nem ért. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a piaci szereplők sem értik, és nem csak a piaci, hanem a magyar egészségi teljes egészen nem érti ezt az egészet. Hát ez az alapvető probléma. Mi értelme van a magán egészségügy és a közfinanszírozott egészségügy ilyen mértékű merev szétválasztás? Soha senki nem indokolta meg, hogy miért kell szétválasztani ezt a két dolgot. Amikor a beteg szempontja lenne a lényeg, ugye, persze, hát a beteg üzze mindenek előtt, tehát a betegnek aztán teljesen mindegy, hogy a végén az állam az milyen módon állja a cseket, vagy hát az már nem mindegy, hogy a saját zsebéből kell lefizetnie, és ezért nem értjük ezt az egészet, mert az egész ebből fakad. Tehát ugye az egész egy finanszírozási kérdés, és azt mondja az állam, hogy jelen jogszabályi keretek között az van, az a helyzet, hogy amit a magánegészségügy kezdeményez, az minden fizetős, és azt minden jogszabály szerint a betegnek kell fizetnie. Vagy hát ugye, hogyha a beteg mögött áll egy egészségbiztosítási konstrukció, akkor annak, ez most ilyen szempontból lényegtelen, de hogy nem az államnak kell fizetni. És ezért ezt a szabályt, ezt ugye nem találja, mert mindenki azért próbál a betegek üdvéért dolgozni, és hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát, hogyha ezt meg lehet csinálni, tényleg egyébként is tényleg biztosít, az egész életébe fizeti a TB-t, akkor ugyan már miért ne lehetne azokat az egyszerű alap előkészítő vizsgálatokat megtenni az államiban. Igen, lehetne, egyszerűen a jogszabályok most jelen pillanatban nem így szólnak, és ezt soha senki nem indokolta meg, hogy erre a merev szétválasztásra mi szükség van, amikor mindenki tudja, hogy nincsen két egészségügyre való szakember Magyarországon. Látjuk, hogy az emberek szorulnak ki a közellátásból, nagyon sokan azért választják a magánellátást, mert nem kapnak időben ellátást a közegészségügyben. Tehát egy olyan kényszerhelyzetben vannak, ezt akkor még így cetézni, hogy ezzel, hát nyilván, hogyha nincsen pénz, akkor nem akar fizetni.
Hát furcsa. Azt tudjuk, hogy ez merre és mikor és hogyan mehet tovább? Vagy vannak plusz információk, vagy várhatók? Vagy ez most így belet dobva?
Most, igen, ez csak egy szóbeli intervenció, vagy ez vezethet szabályozási módosításhoz? Nem tudom, van erről esetleg hát, információ.
Igazából én nem gondolom, hogy olyan óriási szabályozást kell emögé tenni. Hát, hogyha kötelezővé teszik a magánszolgáltatóknál, mint mondtam, a műtétes szolgáltatóknál eddig is megvolt az, hogy van egy háttérkórházuk, egy szerződés szabályozza, hogy milyen eseteket, hogyan, milyen körülmények között hogyan kell átadni, és ezeknek akár még melléklete is, nem tudom, hogy létezik-e, hiszen nem láttam az ilyen szerződések tömkelegét, de akár lehet egy árlista is mellette, hogy ha átküldöd ide, akkor az neked ennyibe fog kerülni. Tehát, hogy igazából ehhez nem kell semmi jogszabálymódosítás, csak ezeket a szerződéseket kell az állami szolgáltatóknak újra tárgyalni, újra kötni, és akkor ez, hogyha ez központi utasításként kiadja például az államtitkárság, akkor ez minden további nélkül megtörténhet mindenhol. A kis szolgáltatóknál nem ennyire egyszerű a helyzet, hiszen ott nincsen szerződés, nem is volt eddig, nem is feltétlenül lehet ilyet kötni, hiszen nem mondhatja azt egy bőrgyógyász magánrendelésnek, hogyha neked valami szövődményed van, akkor már pedig te ebbe a kórházba kell, hogy küld a beteget, hát a beteg oda megy, ahova akar. Tehát, hogy ilyen szempontból nincsen. Tehát ezért a kis szolgáltatók esetében nem értem ezt az egészet.
Aha. Egy hallgatónak nem jön ki a matek, azt kérdezi, aha, hogy amennyiben a magánegészségügy kimazsolázza az olcsó, de drágán eladható kezeléseket, ellenben a drága háttérkapacitást, például intenzív ágyak az államnak kell bővíteni, akkor ez jelentősen drágítja a közegészségügyi finanszírozást, nem?
Hát abban az esetben igen, hogyha az állam az nem valós áron finanszíroz semmit. Mert hogy egyébként azért van a magánegészségügyben, azért van szükség ekkora kapacitásra, mert nem jut hozzá a kórházban ezekhez az ellátásokhoz. Tehát, hogy alapvetően az államnak sokkal többbe kerülne az, hogy például eltörölni a teljesítmény volumen korlátot, tehát azt mondja, hogy akkor innentől kezdve szabad a pálya, mindenki dolgozzon amennyit tud, amennyi belefér a munkaidőbe, és akkor az összes műtét, az összes minden történjen meg, nincsen volumen korlát, le lehetne dolgozni viszonylag gyorsan az összes várólistát ebben az esetben, tehát ez iszonyatosan sok pénzbe kerülne, sokkal több pénzbe kerülne, mint az, hogy ezeket a háttereket megtartani. De én egy kicsit más szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy én továbbra sem azt gondolom, hogy financiális szempontoknak kell ezt uralni. Az egészségügy amblok az egy hosszú távú nyereséges üzletek, tehát ugye ott azzal termeljük a nyereséget, hogy több ember marad a gazdaságban, hamarabb visszakerülnek, hamarabb meggyógyulnak, tehát ez hozza benne a profitot, nem a közvetlen kiadás bevételi oldal. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezt így globálisan kellene kezelni az államnak, és ezt a kettő dolgot mérlegre tenni, és akkor igazából nem kérdés. Másrészt meg tényleg, tehát vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet rátestálni a magánegészségügy, úgymond a beteg zsebére. Nem a kórházról van szó, nem arról van szó, hogy elszúr valamit egy műtét közben a sebész, és ennek a szövődményét kell kezelni. Mondom, ezt már igazságügyi szakértőnek kell megállapítani, mint egy bírósági eljárásban. Tehát hogy ez teljesen nonsens, hogy ez csak így rámondásra valaki azt mondja, hogy ez műhiba volt. Nem, azt fel kell deríteni, ki kell nyomozni, végig kell menni a bizonyítékokon, stb. Tehát ez egy nonsens eljárás. Hanem arról van szó, hogy itt a beteg olyan helyzetbe kerül, olyan dolog történik egy műtét kapcsán, ami miatt egy olyan ellátásra van szüksége, ami tényleg a legjobb szakembereket, a legjobb hátteret kívánja, ami pedig nyilvánvalóan egy magánegészségügynél nem lehet meg, hiszen az, hogyha 100 betegből egynél se fordul elő ilyen, vagy éppen 500-ból egynél fordul elő, akkor ezért nem lehet egy intenzív osztályt fenntartani 24 órában.
Világos.
Tehát, hogy az egyszerűen kifizethetetlen a betegnek is. Hiszen, hogyha én, mint magánegészségügyintézmény egy intenzív osztályt akarok működtetni, akkor annak a költségét azt az összes egyéb beavatkozáson el kell teríteni, tehát emelni kell a költségeket, a beteg által fizetett díjakat azért, hogy egyáltalán ezt üzemeltetni tudja. Ugyanúgy költségelemként jelenik meg.
Oké, jobban értjük. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszi szépen. Szép napot kívánunk. Szervusz.
Jó munkát. Szervusz.
Szép napot nektek is.
Dr. Nagy Marcellel, a Magyar Orvosi Kamara titkárával beszélgettünk.